Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei jó atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, fohászkodjunk. Szerető, édes jó atyánk, mennybéli felséges Isten, édes Istenünk. Leborulunk előtted, Uram, térre esünk a te felséged előtt. Köszönjük, Uram, hogy te megtartottál mindez idáig bennünket. Köszönjük, hogy te napról napra megújítod a mi erőnket. Köszönjük, hogy te gyógyítasz. Ó, Uram, tudjuk, hogy aki betegségbe esik és meggyógyul, azt te gyógyítod. És Uram, te 110%-osan gyógyítasz. Ó, felséges jó atyánk, bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg, hogyha mérgelődünk sokszor azon, hogy te sebeket ejtesz rajtunk. Hiszen jó pásztor vagy te. Hogyha meg is sebzel, azért teszed, hogy meggyógyulhassunk utána. Mert te olyan Úr vagy, aki nem csak megsebzel, hanem be is kötözöl. Ó, felséges jó atyánk, kérünk, hogy tekints mi ránk úgy, mint akik leszeretnék tenni előtted minden vétküket. Engedd, hogy megtisztuljon újra a mi szívünk. Engedd, hogy abba ismét áldott üres hely legyen, amire majd a te igéd tud kerülni. Kell a hely az igének. Kell a hely, mert annyi minden kiszorítja azt a mi szívünkből. Annyi sokat tövis, Uram, amely próbálja elnyomni a te igédnek az üzenetét. Kérünk, Szentlélek Úristen, jöjj most is közénk. Jöjj és táplálj bennünket, hiszen erre vágyunk, Uram, ezért jöttünk ide a te tiszteletednek a helyére. Kérünk, érdemünkön kívül egyedül Krisztus érdeméért, ó Uram, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, az Úr igéjét olvasom, a Biblia olvasó kalauz szerint mai napra rendelt Ószövetség igazszakaszból, a Mózes második könyve 12. részéből, a 21-től a 33. igeversig terjedő szakaszból, illetve a 43-től az 51. igeversig terjedő szakaszból. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és azt mondta nekik: fogjatok hozzá! Vegyetek magatoknak juhokat nemzetségekként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az edényben lévő vérbe, azután érintsétek meg az edényben lévő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki sem menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán, a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak. Amikor pedig bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek: az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot. De a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Azután elmentek és úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Történt ezután éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjét, csak úgy, mint a tömblöncben lévő foglyok elsőszülöttjét, és az állatok minden elsőszülöttjét. Azon az éjszakán fölkelt a fáraó, és összes szolgája, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. A fáraó még éjszaka hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta. Induljatok, menjetek ki az én népem közül Izrael fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az Urat, ahogy kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek, kérjetek áldást rám is. Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták, mindnyájan meghalunk. Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Ez a páskára vonalkozó rendelkezés. Az idegenek közül senki sem mehet belőle. De bárki pénzen vásárol szolgálja, ehet abból, ha körülmetélték. Zsellér és napszámos nem mehet belőle. Abban a házban kell megenni, a házból nem szabad kivinni a húst, és a csontját sem szabad eltörni. Izrael egész közössége készítse el ezt. Ha jövevény tartózkodik nálad, és el akarja készíteni az Úr páskáját, metéltesse körül magát minden férfi, és csak akkor foghat hozzá annak elkészítéséhez. Így olyan lesz, mint az ország elsőszülöttje. A körülmetéletlenek közül azonban senki sem ehet belőle. Eddig Urunk felolvasott igéje. Kedves testvéreim! Minden közösségnek, klubnak, szervezetnek, vagy esetleg egy-egy intézményen belül dolgozóknak is vannak közös ünnepeik. Ezek olyan ünnepek, amelyeknek az alapjait vagy saját maguknak rakták le, vagy esetleg egy tőlük független ünnepet fogadtak el közös ünnepként. Ilyen például, hogyha egy teljesen világi, profán munkahelyen megünneplik a keresztény ünnepeket. Vagy hogyha itt a templomban mi megünnepeljük mondjuk a nemzeti ünnepeinket, hiszen mi ugyanúgy tartozunk ehhez a nemzethez is. Vannak olyan ünnepek, amelyeket egy-egy közösség alkot magának, és vannak olyan ünnepek, amelyeket nem ember alkot. Vannak olyanok, amiket Isten ad az ember számára. Ezeknek az ünnepeknek az eredete, hogy az Úr valamikor tett valamit. Akár egy-egy közösségnek az életében, akár egy nép, egész nép életében. És ez olyan tett volt, hogy a mai napig is érezzük még a hatását. Ez a mai napig is még eleven dolog a számunkra. Az Úr tett valamit régen, és erre mi szívesen emlékezünk. Szívesen emlékezünk karácsony csodájára, amikor testet öltött a Krisztusban. De épp úgy szívesen emlékezünk húsvét nagy ünnepére és a mi megváltásunknak az ünnepére. Ám tudjátok, testvéreim, ezeknek a nagy ünnepeknek igen nagy veszélye is van. Fennáll mindig a veszély, hogy az Isten által rendelt ünnepeknek sok profán eleme lesz. Talán nem vigyázunk rájuk eléggé. A környező világ, ha észrevettük, igyekszik megtölteni a mi ünnepeinket valamilyen külsőséggel. Olyan külsőségekkel, amiből talán lehet egy kis pénzt csinálni. Külsőséges és eladható tartalommal teltek meg a keresztény ünnepek. És elveszlik az igazi lényeg. Elveszlik karácsonykor az, hogy Krisztus megszületett. És ehelyett ott van az ajándékozási láz, a hitelek és a pénzköltés. Elveszlik húsvétkor is a feltámadás, a Krisztus áldozata, és hát ott van helyette a húsvéti nyúl, és ott van a locsolkodás régi szokása. Ez történik az Úrtól adott ünnepekkel. Ám testvéreim, van egy nagyon jó példa, van egy kivételes ünnep, amelyiken ez nem történik meg. Van egy olyan ünnep, ami jól lehet nem keresztény, de mégis az Úrtól van. Ez az ünnep nincsen tele profán, eladható csillogással. Szinte mi keresztények nem is tudunk erről az ünnepről, hogy micsoda. Mert ez az ünnep csak a nép és Isten kapcsolatáról szól. És ez pedig a Páska ünnepe. Az az ünnep, amelyről ebben a szakaszban olvastam. Ez az ünnep a
kiválasztott nép Egyiptomból való szabadulásának az ünnepe. Vizsgáljuk most meg ezen az Isten tiszteleten ezt a nagyon bensőséges, szinte a négy fal között történő ünnepet, amely valóban az emberek, a hívők és az Isten kapcsolatáról szól. Menjünk vissza egészen a Páska korába, akkor, amikor elrendelte ezt az Úr Mózeséken keresztül. Mielőtt megtörtént volna az ünnep elrendelése, egész Egyiptom lázban ég. Forrong az egész ország, mert Isten készül kihozni onnan az ő választott népét. Mózes és Áron ott állt a fáraó előtt, próbálta győzködni, csodajelekkel meggyőzni, hogy itt Isten ki akarja szabadítani a fogságban élő népet, ám a fáraó szíve egyre jobban keményedett. Egyre jobban megkeményítette az ő szívét. Isten emberei pedig egyre keményebb eszközökhöz nyúlnak. Egyre durvább módon mutatják meg, hogy itt egy nagyobb hatalom van, mint a fáraó hatalma. Egy nagyobb hatalom akarja kihozni innen ezt a népet. Nem volt elég 9 csapás, testvéreim. Nem volt elég, hogy a vizek vérré változtak, az sem, hogy békák lepték el egész Egyiptomot. Kevés volt, hogy jöttek a szúnyogok és a bögyök, és ezeknek a csípéseitől szenvedtek az emberek. Nem volt elég, hogy dögvészben pusztultak el az állatok, és utána hólyagos fekély kínoszta az embereket. Vagy jött a jégeső, elvert mindent a földön. Nem volt már termés. Amit meg esetleg meghagyott a jégeső, jött a sáska, és azt pusztította el. És majd sötétség borult egész Egyiptomra. Megtörténtek ezek a csodák, ezek a kegyetlen jelek, de a fáraó még mindig nem engedte el a népet. Még mindig megpróbálta visszatartani azt a közösséget, akit Isten másfele akart vinni. Akit Isten ki akar szabadítani ebből a fogságból. Kemény volt a szíve, és még akkor sem engedett, amikor már ő maga is szenvedett a csapásoktól. Mennyire konok volt az ő szíve, testvérek. 9 csapás megtörtént. És elérkeztünk ezzel a 9 csapás után az alapigénkhez, amely már a 10. csapásról szól, és az ehhez kötődő Páska ünnepről. Ahogyan olvastam, Mózes parancsba adta a véneknek, hogy ezen az utolsó estén, a fogságnak az utolsó estéjén házanként vágják le a bárányt, és kenjék be az ő vérével a szemöldökfát és a 2 ajtófélfát. És amikor majd az Úr pusztítása végigmegy Egyiptomon, amikor majd megöl minden elsőszülöttet, akkor ki fogja hagyni ezeket a házakat. Ott lesz a jel ezeken a házakon, hogy itt a népből valók laknak. És ezt tette a nép. Hallgatott Isten szavára. Leölték a bárányokat, és bekenték vele a szemöldökfát és az ajtófélfákat. Megméretett ezen is az ő hitük. Hiszen, ha belegondolunk, mekkora hit kellett ehhez is, hogy a bárány vérével megkenjék ott a szemöldökfát. Hit kellett, mert egy átlag ember nem hinné el, hogy ettől el fog majd múlni a pusztulás. Egy hit nélküli ember nem hiszi el, hogy őt nem fogja érni veszedelem, hogyha meg van jelölve Istennek ezzel a jelével. Az Úr átvonult azon az éjszakán Egyiptomon. Minden egyiptomi elsőszülött meghalt. Meghalt a fáraónak is az elsőszülöttje, és ott állt egy nép. Egy bukott vezetővel az élén. Ott álltak, és már azt kívánták, hogy most már tényleg menjen el innen ez a nép, aki miatt ránk jött a csapás. Most már tényleg tűnjen el innen Izrael népe. A fáraó eddig kemény szívvel visszatartotta őket, de most már ők űzi el a saját országából ezeket a népeket. Eddig vonakodó, kemény szívű ember volt, de amint elérte az Úrnak a legnagyobb csapása, elzavarja a népet Egyiptomból. Elzavarja mindazt a akit fogva tartott. Testvéreim, félelmetes. Félelmetes és rettentő ez a tizedik csapás. Félelmetes, mert ez a vezető ember nem mondott le az önistenítéséről, és így egész népének majdnem a vesztét okozta. Egész népe majdnem ráment az ő vonakodására, pedig csak annyit kellett volna, hogy elengedje szabadon ezeket a szolganépeket. Az Úr emberei csodákat tettek, csapásokat mértek erre a fogvatartó népre, végül pedig eljött az uraknak ura és királyoknak királya. Ennek mind meg kellett történnie ahhoz, hogy ez a kemény szív meglágyuljon, hogy ki tudja végre engedni onnan ezeket a fogvatartott embereket. Hogyha testvéreim valaki ezzel a szakasszal erős hit nélkül találkozik, akkor minden bizonnyal a fáraót egy makacs embernek fogja tartani, Istent viszont talán a legkegyetlenebbnek ezen a világon. És talán félreértelmezve el is fordulna erős hit nélkül az ember, ezután az ige után, az Isten hittől. Semmi esetre nem sem szabad így látnunk ezt a történetet. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a sok csapás, a sok szenvedés és a gyilkosság miatt lett ez az ünnep bensőséges ünnep. Nem amiatt lett ez lényegében a négy fal ünnepe, mert itt vér folyt. Azt látjuk, hogy az Úr kemény kézzel léphet fel, szinte kegyetlen kézzel, de azt is látjuk, hogy előttük szinte kérleli a fáraót. Kérleli azt a konok szívű vezetőt, hogy engedd el az én népem. Ne kelljen bebizonyítanom, hogy én vagyok itt az Úr. Kérleli, és vannak a csapásokban is fokozatok. Egyre súlyosabbak lesznek ezek a jelek és csapások. De hát ez sem hatotta meg. Ennyire kemény tud lenni az ember szíve. Ennyire a pusztulásba tudja sodorni önmagát az ember. Az Úr nem a legfájdalmasabb csapással kezdte, testvérek. Először tényleg csak kérlelt. És majd végül eljött a legszörnyűbb csapás, amikor az első szülötteknek meg kellett halnia. Mert hogy még oda veszik a termés, oda vesznek az állatok, az, hogy fáj a szúnyogcsípés, az még csak ennyi szenvedés ahhoz képest, hogy az ember elveszíti az első szülöttjét, hogy elveszíti egyáltalán a gyermekét. Ez kiharcolta a fáraó a népének. Kiharcolta, és az Úr meg is adta. A páska ünnepét mégsem erről az oldalról kell tekintenünk. Mégsem a szenvedés oldaláról kell ezt megértenünk. Az ünnepnek az alapja, testvéreim, nem az, hogy Isten milyen kegyetlenül bánt el azokkal, akik ellene álltak, hanem hogy milyen kegyelmesen bánt azokkal, akiket ő kiválasztott, akik az ő népéhez tartoztak. Mert az Úr, testvéreim, igen kegyelmes volt itt az ő népével. Kegyelmes volt, mert kihozta ebből az elnyomásból. Lényegében mindvégig velük volt. Hiszen nem volt ott más senki, csak az Úr. Ő volt ott velük a fogságba, és ő volt az, aki felkészítette a népet a kivonulásra. Ő értette meg velük, hogy van tovább, hogy ti nem itt fogtok elpusztulni ebben a szorongatott helyzetben, hanem van folytatás. Én tudok nektek folytatást adni, de nem a szenvedésben, nem a fogságban, hanem kint, szabadon. Majd az ígéret földjén, ahova elvezetlek benneteket. És a nép látta, testvéreim, az utolsó napok szenvedéseit. A nép látta mind azt a csodát, amit Mózes és Áron tett. Ő látta mind a 9 csapást is. Átélte a 10. csapást is bent a házában. És mindezután épp bőrrel jutott ki ebből az országba. Hát nem csodálatos, szinte elképzelhetetlen, testvéreim, hogy hogyan tudott egy nép így kijutni, karcolás nélkül. Körülöttünk minden már halott majdnem. Minden sivár, mindenhol csak a jajveszékelés. Hát ők örülve távoznak, vigadva távoznak a fogság helyéről. Csodálatos kapcsolat volt ez, testvéreim, a nép és Isten között, és nagyon bensőséges is. És ezt a bensőséges kapcsolatot őrzi meg a Páska ünnepe. Ezért korlátozódik szinte a négy fal közé. Nincsen nagy körülmény hozzá, nincsenek tele profán elemekkel ezek a napok, hanem csak a kiválasztott nép és az Isten között zajlódik le mindez. Hiszen akkor a kivonulás egyedüli élvezői csak a választott nép tagjai lehettek. És ebből adódik, hogy hát ez csak az ő ünnepük lehet. Tehát egy egyiptomi, akinek talán meghalt a gyermeke, és nem fogja tudni ünnepelni ezt az ünnepet. Akinek fájt a bőre a szúnyog csípés miatt, az nem fogja szennek tartani a Páska ünnepét. Az bizony el fog fordulni ettől. Arról olvasunk, testvéreim, hogy ez csak a körülmetéltek ünnepelhetik. Tehát nincs is lehetőség arra, hogy a szövetségen kívüliek megüljék ezt. Nem is lenne sok értelme. Mert hát a körülmetélkedés a szövetségnek a jegye, és ez a csodálatos szabadítás bizony csak a szövetségeseknek szólt. Ez ilyen egyszerű, testvérek. És ezt a csodát azt tudja igazán átélni, azt tudja újból és újra magáévá tudni, aki beletartozik ebbe a szövetségbe, amit Isten megkötött az ő népével. Lássuk be, testvéreim, mi sem tudnánk megélni ezt a Páskát. Mi sem tudnánk azt a teljes valójában átélni és átérezni, és én hiszem azt, hogy nem is kell erre törekednünk. Ellenben van, amire illene, van, amire kellene törekednünk. Mégpedig az, hogy a mi ünnepeinket, akár egyházi ünnepeink, akár nemzeti ünnepeink is, azokat tudjuk a maguk minőségében és a maguk eredetiségében megélni. Mi, testvéreim, szövetséges népe vagyunk Istennek. Új szövetséges népe a Krisztusban. Minket is megszabadított. Minket nem az egyiptomi fogságból, hanem bűneinkből, az Úr Jézus Krisztusnak, a báránynak a vérével. És lassan itt lesz ennek a szabadításnak az ünnepe. Mondhatjuk úgy, hogy a keresztény Páska ünnepe, a húsvét ünnepe. De mi mit fogunk tenni ezen az ünnepen? Vajon át tudjuk-e élni újból és újból húsvétnek a csodáját és nagyszerűségét? Testvéreim, ezek a keresztény ünnepek nekünk szólnak. Nekünk, akik Istennek a szövetségesei vagyunk a Krisztusban. Rólunk szólnak, és hozzánk szólnak. A feltámadás ünnepe sohasem a külvilágnak az ünnepe, sohasem a környezetnek az ünnepe, hanem a Krisztus követők ünnepe, a keresztények ünnepe. Azt tudjuk és látjuk, hogy a világ hogyan ünnepli húsvétot. Hogyan éli meg a mi ünnepeinket külsőséges szokásokban, olyan módon, ami eladható, olyan módon, amiből talán meg lehet élni, és talán a világ mércéje szerint az szemet gyönyörködtető. De vajon mi, testvéreim, mennyit engedünk be ebből a magunk ünnepébe? Ahogyan megéli a világ a mi ünnepünket, vajon mi is úgy éljük meg? Vagy pedig törekszünk minél jobban az isteni rendeltetés szerint megélni ezeket. Minél belsőségesebben az Úrral, minél szorosabb közösségben egymással, itt a gyülekezetben. Mi, akik szívünk szerint körülmetéltek vagyunk a Krisztusban, vajon mi tudunk majd így húsvét ünnepére koncentrálni? Ilyen nagy figyelemmel. És vajon mennyire lesz majd erő megtisztítani környezetünket ezektől a profán szokásoktól? Vajon tudunk-e majd a megfelelő szituációkban helyt állni és azt mondani, hogy az Úr ezt nem így látja. Az Úr nem erre helyezi a hangsúlyt ebben az ünnepben. El tudjuk-e majd mondani, hogy a húsvétra készülődés nem a nyúllal és a tojással kell, hogy kezdődjék, hanem a lélek készítésével. A léleknek kell készülni, hogy fel tudjuk fogni újból és újból Krisztus feltámadásának csodáját. Testvéreim, Izrael népe, aki az első választott népe volt Istennek, meg tudta tartani a szabadítás ünnepét a maga keretei között, a megfelelő és egészséges keretek között. Az ő ősei átélték, hogy hogyan pusztult el körülöttük minden Egyiptomban. Átélték, hogy az őseiknek minden csapásban ott volt az Úr védelme. Mi vajon, testvéreim, mennyire fogjuk megtalálni ezt a keretet? Ez az egészséges határt, hogy tényleg miről is szól majd az ünnep? Vajon elhisszük-e, hogy az Úr nekünk is védelmet ad húsvétban? Vajon meg fogjuk-e látni, hogy ő tényleg kegyelmez nekünk a Krisztus véréért, a bárány véréért, amely ott van felfestve a templom szemöldökfáján és a templom ajtó félfáin. Nem földi templomon, hanem a mi lelkünk templomának szemöldökfáján. Azért, hogy ne vesszünk el, hogy mi meglegyünk jelölve az Úr számára. Kívánom, kedves testvéreim, hogy tudjunk mindig figyelni Isten ünnepeire, hiszen ő mindig tesz valamit a mi életünkben, a mi közösségi életünkben is. Tudjunk mindig odafigyelni ezekre. A legnagyobb tette a húsvéti csoda volt, ami ennek a közösségnek is szinte az alapja kell, hogy legyen. A mi hitünknek az alapja a húsvéti csoda. De emellett ez a közösség is, itt a tetemvári gyülekezet is tudna a maga életéből olyan pontokat sorolni, amikor az Úr itt volt és nagy csodákat tett, amikor felépült ez a templom. És hát méltó, hogy ennek legyen hálaadó ünnepe időszakonként. Nem fényben és pompában, hanem együtt az Úrral, és együtt egymással a közösségben. Nem külcsíny és csillogás kell, hogy legyen, hanem tényleg a bensőséges viszony és a hálaadás szava. Arra kíván most inteni bennünket ez az ige testvéreim, hogy az igazi ünnepek azok, amelyek Isten csodái után vannak, amelyek visszavezethetők Isten valamilyen nagy tettére. És ezeket az ünnepeket csak azok tudják igazán megélni, akikkel megtörtént a csoda. Azok, az emberek tudják majd ezt továbbadni, az utódaiknak tovább hagyományozni, akik tényleg átélték ezt. Éppen ezért figyeljünk mindig oda, hogy az ünnep az mindig csak egy közösségre, akár gyülekezeti közösség, akár nemzetközösség, mindig csak egy közösségre és Istenre vonatkozik. Ebben a kapcsolatban kell szemlélnünk. Ezért nem szabad megtölteni világi külsőségekkel, eladható dolgokkal. Nem szabad kihagyni sosem az ünnep lényegét, nem szabad kihagyni Isten belőle. Készüljünk, testvéreim, ebben a tudatban a mi szabadításunk ünnepére, és kívánom, hogy így majd még többet meg tudjunk élni a szabadítás csodájából, ami megváltásunk ünnepéből. Amen. Kegyelmes jó atyánk, szerető jó urunk, köszönjük, hogy ismét tápláltál igéd szavával. Úram, te annyi mindent adsz nekünk. Te vagy az, aki megszabadítottál bennünket. Te vagy az, aki napról napra megújítod a mi erőnket. És Uram, te előtted kedves az, hogyha mi ünneplünk. De tudjuk, hogy te nem leled kedved abba, hogyha mi ezt külsőségekkel töltjük meg. Te nem leled kedved abba, hogyha mi profán dolgokkal megtöltjük, hogy elfogadjuk ezeket a külsőségeket. Engedd, Uram, hogy az ünnep mindig csak te rólad, és mi rólunk szólhasson. Hiszen mi vagyunk a részesei a te nagy csodáidnak, mi vagyunk azok, akik átéljük napról napra a te szabadításodat. Kérünk, jó Úrunk, hogy adj bölcs szívet. Engedd, hogy mindig megtalálhassunk téged hétköznapjainkban. Mindig tudjunk hozzá fordulni, hogyha bánatos a mi szívünk, hogyha talán nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogyan mi azt előre elterveztük. Te adj, Uram, hosszú tűrést és békességet mindnyájunknak. Szükségünk van erre. Szükségünk, mert talán indulatok törnek elő belőlünk. Talán türelmetlenné válunk. De hisszük, Uram, hogy Te megnyugtatsz. Hisszük, hogy Te el tudod venni a mi haragunkat, amely bűnössé teszi a szívet. Kérünk Istenünk, hogy légy szeretteinkkel. Légy azokkal, akikkel együtt vagyunk, együtt élünk, akik betegek, akik igen betegek és várnak Te rád, Uram, mint gyógyító orvosra. Kérünk, hogy légy azokkal, akik itt lettek volna szívük szerint, ám mégsem tudtak eljönni. Ó, felséges Jórunk, engedd, hogy áldott böjtölésünk legyen, Te előtted kedvesek lehessünk, még kedvesebbek, mint eddig voltunk. Engedd, hogy a mi szívünk tudjon készülni húsvét ünnepére. Engedd, hogy ki tudjuk használni jól ezt a készülődési időszakát. Kérünk, hogy légy velünk, Uram, előttünk álló hét minden napján, annak minden percében. Mert nélküled, Uram, félre lépünk. Nélküled lehúz a bűn. Nélküled levegőt venni sem tudunk. Kérünk, Istenünk, mi, kiket kiválasztottál az Úr Krisztusban, mi, akik új szövetséges néped vagyunk, szívünkben körülmetélve, kérünk, hogy hallgass meg a mi alázatos eseredésünket. Nem magunk érdeméért, hanem Krisztusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkén, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.